Nem állhatom meg, hogy ne hozzam szóba az újságírást, illetve az újságírásban töltött évtizedeket, illetve pontosabban azt, hogy hát mennyire látja tragikusnak azt a helyzetet, ami már a médiában kialakult, hiszen ön is mondta, hogy amikor ön pályakezdőként ugye oda került a Naplóhoz, akkor volt kultúrrovat.
Igen.
Ma már hol van ilyesmi? És egyáltalán hol látunk értéket képződni a médiában? Ön nem
látok
látja ezt tragédiának látom. Valahol?
Tragédiának. Az egész magyar média színvonala, kulturáltsága, eszmény ide, hogy mondjam, eszményvilága rossz irányba, teljesen rossz irányba. Én úgy gondolom, hogy ennek a legszélsőségesebb példái a kereskedelmi televíziók és a bulvárlapok. De a magyar sajtó nagy része, vagy nagyobbik része egyszerre szeretne bulvárlap lenni hatásában, népszerűségében, ugyanakkor megpróbál egy ilyen furcsa állarcot, egy ilyen független napilap, meg mit, ilyen-ilyen hülyeségeket felírni, ami nincs. Független napilap a világon nincs, nem is volt, nem is lesz soha. A rádiót elég jól ismerem, mert most már lassan 10 éve, hogy minden héten rádiójegyzetet írok a Naplóba, tehát figyelemmel kísérem a központi rádiót. Ott is főként a Kossuthot, de még inkább a Bartók adót. De az a baj, hogy a legtöbb újságnak nincs igazi szellemi világa. Nincs szellemisége. Nem politikai szellem, mert az van. Az túlzott, túl erős. Át van politizálva minden. Minden újság át van politizálva. Amit jó iránynak, tehát úgy érzem, hogy mégis vannak jó dolgok a magyar sajtóban, azok elsősorban a heti lapok. Mindenek előtt és főként a heti világgazdaságot tudnám megemlíteni, amelyik rendkívül kulturált, igényes formában művel egyetlen műfajt, a cikket. Mert ott riport soha nincs, glossza nagyon ritkán, interjú sajátos formában van jelen, nem is rossz az interjú, de végül mégis. Én szeretem a képes heti lapok közül önállósága, véleménynyilvánítása miatt például a Magyar Narancsot. Nem szeretem viszont olykor a nyelvét, a stílusát, ami a legszörnyűbb, hogy a magyar sajtót eluralta egy olyan réteg nyelv, egy olyan stílus, ami szóval nem tudnak szépen írni, nem tudnak szépen fogalmazni. Márpedig, anélkül... De én mindig a hallgatóimnak 10 évig tanítottam leendő újságírókat, mindig az volt a legelső, hogy ne felejtjétek el, hogy miután az emberek leszoktak a könyvolvasásról. Nem olvasnak Jókait, Mikszátot, Móricot, Mórát, Gárdonyit. Az újság vette át a nevelő funkciót, a sajtó vette át. És én ezért vagyok kiakadva, mert ezt a nevelő funkcióját nem érzi át a sajtó. Azért van, még mondhatnám a Magyar Narancsban a 168 órát is, bár olykor az is túlpolitizált. Az Élete és Irodalmat is, az is olykor túlpolitizált. A Magyar Naplót is, az is olykor túl Magyar Naplót. Nem, a Heti Válasz, bocsánat, összede keverjük a Heti Válasz. Bár az is néha túlpolitizált. Tehát látok én pozitív jeleket, látok kialakulóban újságíró személyiségeket, de azért még mindig a régiek írásait olvasom el szívesebben. Nagyon szeretem például a 168 órában Stankai Ádám, a Stankai színész fiának az írásait. Vannak ilyen fiatalok, de azt mondtam, az a baj a sajtóval, úgy gondolom, hogy a pártállami időszakban egy dologtól kellett függeni, a pártbizottságtól. Ma ez a függés ugyanolyan, ha nem nagyobb. De már nem szellemi függés, hanem mindenek előtt gazdasági függés. És elsősorban a fenntartótól, a tulajdonostól kell függeni, de ugyanúgy most nem egy párt, hanem 5 párt vagy 6 párt akarja rányomni saját véleményét a újságokra. Nem látok szép és megnyugtató perspektívát egyelőre a sajtóban. Sem az elektronikus sajtóban, sem a írott sajtóban, de a legrosszabb fejlődési tendenciákat az internetes sajtóban látom és tapasztalom.
Hát igen, ezzel itt mi is sokszor szembesülünk, a mostani fiatal generáció, aki tanulja ugye ezt, mondjuk így ezt a szakmát. Szóval néha nehéz az embernek azt mondani, hogy bizony olvassál, bizony legyen széles a látókörött, bizony. Tehát ez néha dilemmát, komoly dilemmát okoz az embernek, miközben ugye azt látom, hogy egyébként nem azokat a fiatalokat fogják felvenni a különböző televíziókhoz, rádiókhoz, akik sokat olvasnak, akik jól fogalmaznak, tehát nem ezek a szempontok érvényesülnek. Szóval ez azért néha elkeserítő.
Azt mondják, van olyan tulajdonos, laptulajdonos, aki azt mondja, hogy minek egyetemi diplomát, vagy iskolai diplomát egy újságírónak. Elég, ha tudja, hogy felveszi a telefont, és leírja, amit diktálnak neki. Hát ezért divat ma például, hogy a naplóújságírói sem járnak rendezvényekre, hanem telefonon szerzik meg. Na de hogy járnának, könyörgöm, mikor ma összesen 11 újságíró van alapnak? Az időmben, nem azért, mert az egy olyan kivételes idő volt, 29 újságíró, 29-en voltunk újságírók. És egyetemi diploma nélkül hozzánk bejutni újságírónak nem lehetett. Kipróbálta magát az egyetemi életbe, és úgy kell, tudnám felsorolni, hát kiváló emberek, Ablonci Laci, Zöldi Laci, Pálfigé István, Vinkó Jóska, mit tudom én, a Ráti Sanyi, meg ezek mind így kerültek hozzánk, és megállták a helyüket. De mondhatnék ittenieket is, Porcsin Zsolt, meg Kretz Tibor, meg mit tudom én, hát Sinka Zoli.
Igen, a másik fájdalmam pedig az, hogy hát az veszett ki az újságírók mögül, pontosan az a háttér, amit ön az imént felsorolt nekem, tehát az, hogy amikor újságíróként elkezdett dolgozni, akkor azért mellette ott volt az a bázis, hogy az irodalomhoz kötődik, hogy a népműveléssel foglalkozik, hogy a könyvtár, tehát egy olyan fajta szellemi bázis volt régebben az újságírók mögött, ami ma már megint nincs.
Egy volt munkatársam közelmúltban fogalmazta meg azt, hogy azért szeretett tulajdonképpen velem dolgozni, mert nekem az volt a követelményem az újságírókkal szembe, hogy csinálod az újságírást, ez a napi munkád, ez a favágás, de mellette lenni kell még valaminek, amit csinálsz. Verset írsz, prózát írsz, kritikákat írsz, mit tudom én, valamit még csinálni kell, mert a társadalmi hátteret szélesíti, bővíti, új impulzusokat ad, nem beszélve arról, hogy a szellemiségedet, a műveltségedet bővíti. Tessék megkérdezni, Vitéz Feri itt van közelben, hogy állandóan ezt követeltem tőlük, Arany Lajostól is, ő nehezebben bírta, vagy nem bírta annyi ideig, mint Vitéz Feri ezt a kettős követelményt. Tehát én nem, az új tulajdonos, nem bántani akarom, de mégis azt mondom, megtiltotta, hogy máshova dolgozzanak a munkatársai. Én nem, hogy megtiltottam, igényeltem. Örültem neki, ha megjelentek más lapba, folyóiratba, pesti lapokba munkatársaim cikkei, mert ez azt jelentette, hogy olyan emberekkel dolgozom, akikre máshol is szükség lehet.
És hát visszakanyarod a versekhez, hogy az borzasztó rossz dolog, hogy a versek, az irodalom, a kultúra mindenféle értelemben, de akár a színház is mindenféle értelemben kihullott.
A napilapokból, verset a Népszabadság a vasárnapi zombati mellékletében közül, ezt még a Soros Alapítvány indította el, és azt finanszírozta, de ezt megőrizte. De próza, szép prózát nagyon elvétve közül az is, a többiek pedig egyáltalán nem. Verset az Élet és Irodalom közül, a heti lapok közül, a többi heti lap ezzel. A kapu, de az havi. Ugyanakkor viszont az is igaz, hogy számlálatlanul sok. A magyar befogadó képességhez képest túl sok az irodalmi folyóirat Magyarországon. Nem tudom, 50, de lehet, hogy még több, mint 50. Most ennek nincs elég közönsége, és ezek nem jutnak el ahhoz a réteghez, amelyik rétegnek szüksége lenne arra, hogy az irodalom az erkölcsüket, szemléletüket, értékrendjüket befolyásolja, alakítsa. Tehát egy szakadék van az irodalmi folyóiratok és a közönség, illetve az irodalmi folyóiratok és a sajtó hagyományos között. Itt van például mondom, az a mobilvers. Ez egy nagyon jó ötlet, nem tudom, szokta nézni? Uh-huh. A Magyar Egyen van híradó előtt két alkalommal. Színészek mobiltelefonra mondanak verset. Na most az ötletet én nem tartom rossznak, de a versmondáshoz nem okvetlenül muszáj színpadi díszletek közé állni, és a vers intim műfaj. Latinovics vagy Mensáros úgy tudott verset mondani, hogy nem volt körülötte se rom, semmiféle póz, semmiféle modor, elég modor volt az, amit ők csináltak, de azt jól csinálták. Az ő modorjukat azt el tudtam fogadni. Most elvész a vers a környezetbe. Meg abban, hogy mindig látom, hogy megy oda a színészhez a mobiltelefonjával, és hogy tartja. Ezek a körülmények a verstől veszik el a kedvet, és nem segítik a vers befogadását.
Hogy gondolja, hogy meg lehet még szerettetni, vagy kell egyáltalán megszerettetni a szélesebb közönséggel a verseket és az irodalmat? Mert azért ugye a rendszerváltás után nyilván kialakult, egy olyan helyzet alakult ki, hogy az emberek ugye a korábbi kínálathoz szokott emberek, azok egyszerűen elfordultak másfelé. Hát ugye mindenki erre panaszkodik általában a művészetek, a kultúra területén, hogy elveszett a közönség. Tehát azok az emberek, akik mondjuk korábban megnéztek egy színházi közvetítést a televízióban, mert ugye az volt, más nem volt választék. Nyilván azok most lehet, hogy nem akarom sorolni a műsorneveket, hogy mit néznek, különböző show műsorokat néznek, az igényszintjük már nem ott tart, hogy bármilyen művészeti vagy kulturális dolog befogadására lennének alkalmasak. Kell még ez a tevékenység, hogy egyáltalán harcoljunk azért, hogy az embereket, vagy az emberekkel megszerettessük a kultúrát?
Én úgy gondolom, hogy a mi társadalmi bajaink egyik gyökere az, hogy elvesztettük ezt a kultúrát. Nem csak az irodalom és a vers kultúrát, hanem az úgynevezett klasszikus műveltség kultúrát is. Kérem szépen, azt szoktuk mondani, mondják ma politikusok, hogy Magyarországon már nem csak gazdasági és társadalmi, hanem morális válság van. A morális válság egyik oka véleményem szerint éppen az, hogy elvesztettük azokat az eszközöket, csatornákat, amelyeken emberséget, erkölcsöt, magatartást, közösségi kapcsolatrendszert lehetne tanulni. Ez pedig az irodalom és a vers egyik része, nem azt mondom, hogy kizárólagosan. De hát kitül tanuljanak szép magyar beszédet, ha nem olvassák Gárdonyit és Mórát. Kitül tanuljanak embereket, hősöket látni, ha nem olvassák Jókait, nem olvassák Móricot. Ha ott tartunk, hogy a Légyom mintaláigról már komoly szaktudósok vitatkoznak, hogy nem szabad kötelező irodalmat adni. Nem szabad kötelező, már lassan kötelező irodalmat se szabad adni. Én ezzel messze menően nem értek egyet. Az, hogy a gyerekeink morális állapota, agresszivitása ekkora, az a baj, hogy nem a János Vitéze, meg nem a Toldin tanulják az emberi léptékeket, hanem a csoportterápia, az utcán, meg a mit tudom én hol, és hát elveszítette én nem azt mondom, hogy pedagógus, a tanító ember elveszítette azt a megbecsülést, azt a tiszteletet, amit a munkája érdemelne, mert hát az óvónő is elveszítette. Meg itt és ebben nagyon komoly vitám van. Egyébként hajlok a liberalizmusra, de inkább az ötves, keményféle szabadelvűségre, mint a mostani liberalizmus értelmezésre, mert úgy gondolom, hogy a túlzott szabadosság legalább annyit árt a társadalomnak és a társadalmi morálnak, mint amennyit a diktatórikus rend. Valahol a kettő között kellene útat találni, de addig, én számomra igazi államférfi talán egy volt az utóbbi időben, akit annak tekintek, ez pedig úgy hívták, kettő mondjuk, az egyiket úgy hívták, hogy Göncz Árpád, a másikat úgy hívták, hogy Antal József. Antal József nagyon sok mindent rosszul csinált. A magánosítást, a föld TSZ-ek szétverését, nagyon lebecsülte az újságírókat, mit tudom én, törpéknek, meg mit tudom én, nevet. Ettől függetlenül az ősz szellemisége államférfi személyiség volt. És Göncz Árpád a másik. A többi pedig úgy érzem, hogy belepottyantak a politikába, anélkül, hogy meg lenne hozzá az a szellemi háttér, amelyek nélkül nem lenne szabad politikát csinálni. Ne szígyük mi Gömbös Gyulát, meg mit tudom én kicsodát, hogy milyen balgember volt, de azt vegyük észre, hogy milyen társadalmi és tudományos háttérrel volt politikus Teleki Pál, meg Bethlen István, meg mások is. Szóval úgy hiszem, hogy, és éppen ezért hiányzik ez a bizonyos klasszikus műveltség, tehát a görög-római kultúra beépítése a uradba, a latin ismerete, meg a mitológia ismerete. Hát az, hogy a református kollégium olyan embereket tudott felnevelni, mint amilyeneket felnevelt, annak köszönhető, hogy ezzel erre alapozódott az összes többi tudomány. Addig nem tanult, nem lehetett jogtanuló, meg bölcsész tanuló, meg teológus tanuló, amíg ezeket az alapstúdiumokat elnevég, és akkor volt egymásra épülés. Most meg mindent meg akarunk a gyerekekkel tanítani, először 1-től 4-ig, hogy hát, ha nem tanult tovább, akkor már tudja, utána 8-ig mindent, matematikából, fizikából, történelmből, földrajzból, irodalomból, majd középiskolában megyek, a világon semmi értelme. Én még palatáblára írtam, megtanultam az első 4 osztályba írni, de megtanultam. Most ne a stílusra tessék gondolni, hanem fizikálisan. Megtanultam olvasni, megtanultam számolni, és megtanultam megismerni a világot, ami közöttünk van. A falu kultúráját. Ez egy református elemi népiskola volt, falusi tantervel, amire szükségem volt. Úgyhogy bizony, hogy bírtam a versenyt egy kis falusi iskolából, később polgáriba, majd gimnáziumba is. Hát sőt, még egyetemen is sok mindent. Szóval ez hiányzik. És tehát szükség van az irodalomra.
És biztos, hogy tudott gyerekkorában is kapásból egy-egy versidézetet, amit sajnos a mai fiatalok már nem nagyon tudnak.
Én nagyon sok verset. A hallgatóim, akik újságírók, azokra jártak hozzám, azok voltak megdöbbenve, mikor hát kapásból elég sok verset, mondjuk több százat. Ha nem is tudom teljes egészében, de idézetek, részletek, miután az ember nem használja, olyan, mint az idegen nyelv. Ha nincs szükség arra, hogy használjam a felgyűlt tudást, akkor az kopik. Az nem gyarapszik, az kopik. Ugyanígy van az idegen nyelven is. Nem használja az ember, és akkor az egyszer csak elvész. Én valamikor németül nagyon jól tudtam. Már polgáriskolában is tanultam, gimnáziumban is tanultam. Egyetemben nem tanulhattam tovább, hanem át kellett állni az oroszra, így elfelejtettem a németet, és nem tanultam meg az oroszt. Tüzek. Ilyenkor ősszel, künn a földeken, már meggyújtják a szárat, krumpli szárat. És azt apró mákják, fakón, csöndesen, nagy lángok nélkül napokig pipálnak. A lassú szél a füstöt felkavarja, s a bálványképű hegy felé viszi. Vén áldozó pap, leng az ákác karja, s földre hullanak apró kincsei.